Szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden hamvazó szerda és minden nagy böjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szentatyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Kezdte szent beszédét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek, hamvazó szerdán. Mint emlékeztetett, Ferenc pápa minden nagybőjt elején üzenetet fogalmaz meg. Az idén arra hív bennünket, hogy járjunk együtt a reményben. Ternyák érsek ezután felidézte a Szentatya szavait, aki a keresztény közösség fontosságára hívja fel a figyelmet. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba, mondja a Szentatya. Szentbeszéde végén Ternyák érsek úgy fogalmazott: hamvazó szerda által felismerjük és elfogadjuk, hogy testünk a földből vétetett, por és hamu vagyunk, és halálunk után testünk oda tér vissza. A hamvaszkodás mégsem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg. Arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk, az ő útja pedig a halálon át a feltámadásba vezetett. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet elnevezésű nagyböjti tartós élelmiszergyűjtését, amelyet immár a 14. alkalommal szerveznek meg. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az alaptörvényben rögzíteni fogják, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése, jelentette be a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Március 1-től hajtóvadászat folyik a kábítószerkereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben, sorolta Horváth László. A francia-magyar kapcsolatok jó állapotban vannak, ez nem volt mindig így a történelem során, de ma kiemelkedően szoros együttműködésünk van Franciaországgal, nem csak politikai, hanem gazdasági kérdésekben is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Bohár Dániel riporter közösségi oldalára feltöltött videóban. Orbán Viktor, miután Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, Marine Le Pennel, a francia nemzeti tömörülés vezetőjével, és Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnökkel, a riporternek elmondta, arra számít, hogy Franciaország továbbra is komoly befektetőként lesz jelen hazánkban. Értékteremtésre hívta a fiatalokat az országos diák sajtófotópályázat, amely bevonul a magyar vizuális kultúra történetébe, kulturális örökségünk részévé válik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Békés Csabán a pályázat díját adó ünnepségén. Závogyán Magdolna szerint kevés örömtelibb, felemelőbb kulturális esemény van, mint amikor a fiatalokat ünnepeljük, díjazzuk őket. A második alkalommal meghirdetett országos diák sajtófotópályázat sikertörténet, amit jelez a pályázók nagy száma és a pályaművek magas színvonala is. Az agykutatás hete alkalmából immáron 16. alkalommal rendeznek országszerte tudománynépszerűsítő programokat, amelyeken az emberi agykutatásának legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A rendezvény sorozat programjaival Budapest mellett Pécsett, Debrecenben és Szegeden várják az érdeklődőket a kutatók március 13-án és 14-én. Végül a pénteki időjárásról. A pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyol felhős, napos, száraz időben lesz részünk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Antallal, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas művésztanárával, a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium tanárával beszélgetek. Ezúttal Lányi Ernőre emlékezünk. Aki, ki is volt és mit tudhatunk róla?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hogy már is válaszoljak a kérdésre. Lányi Ernőt többnyire mint nótaszerzőt szokták ismerni. Több mint 100 esztendeje hunyt el, és ez az évforduló, illetve az ő miskolci kötődései életművének, egy bizonyos részének miskolci vonatkozásai adták az apropót, hogy róla megemlékezzünk.
Mert hogy hogyan is kötődött ő Miskolc városához?
Hát ez egy nagyon érdekes történet, és talán ha az időnkbe belefér, akkor adnék is egy teret a felvezetésnek, mert hát kevés ilyen életút van, mint az övé. Ez ugye Budapesten születik egy zene szerető zsidó kereskedő családban, és itt már is hozzátenném, hogy szóval azért nem csak a nagy zeneszerzőkkel foglalkozom, hanem itt ugye az elmúlt szűk évtizedben azért a magyar zenetörténet számos elfeledett figurájával, akiket nem azért feledtek el, mert elfeledésre érdemes volt, hanem azért, mert jöttek-mentek az idők, változtak a korok, az esztétikák. Úgy gondolom, hogy ma kivált kép lehet az ő életművüknek létjogosultsága, nem is a teljes spektrumában, de bizonyos darabok tekintetében igen. És Lányi Ernő is ilyen, talán az ő életművében is megéri kutakodni. Szóval Lányi Ernő Budapesten született, majd az édesapja halála miatt, ugye a édesanyja újraházasodott, és kikerültek Párizsba. Itt kereskedői pályára szerette volna az édesanyja szánni, de a gyerekben addigra már olyan mértékben volt jelen a zene szeretet, hogy 14 évesen elszökött otthonról, és innen kezdődik az ő vándorútja, aminek keretében elutazott Bécsbe, ott ugye beiratkozott a konzervatóriumban, de az a konzervatív szellem miatt nem tetszett neki. Fogta magát, továbbállt, Münchenbe ment, itt ismerkedik meg egyébként Köszler Jánossal, aki majd a első világhírű magyar zeneszerző generációnak, tehát Bartók, Kodály, Doknányi, Weiner, de sorolhatnám az operett szerzőket is, mint Kálmán Imrét, nekik lesz majd a tanára. És később egyébként Lányi Ernőnek is ő adja majd a kezébe a zeneszerzés diplomáját. Édesanyja unszolására visszatér Párizsba, ott kürtölni tanul a konzervatoárba, de a város nem szívlelvén hamar megint Kölnbe távozik, aztán utána Lipcsébe. 18 éves, amikor édesanyja is meghal, és ekkor teljes mértékben önállósítja magát, Stockholmba megy, ahol egy vonós négyesben játszik, innen megint Bécsbe utazik. Itt azért már addigra annyi tanárnak és tanulmánynak a értékét és tapasztalatát halmozta fel, hogy itt most már fel is figyelnek rá Bécsben, szakmai körökben, úgyhogy elindul a pályafutása a híres Ring Színházban a kórusnak a tagjaként, illetve kartanítóként, és ekkor történik egy igazi ilyen deus ex machina, lehet mondani, egy ilyen isteni beavatkozás, hogy a kezébe kerül Jókai Mórnak az Aranyember című regénye, persze németül, hiszen eddigre már rég elfelejtette anyanyelvét, és egyszer csak megszólal benne ugyanaz a hang, ami Liszben szólalhatott meg, amikor a Magyar Árvízről Velencében egy német nyelvű újságból értesült. Szóval megpendül valami Lányi Ernőbe, eldönt, hogy hazajön, persze útközben még azért útba egy találkozott Johannes Brahms-szal, ez sikertelen marad, viszont Weimarban találkozik Liszttel, aki kifejezetten bátorítja, tanácsokat ad neki, úgyhogy ezzel a jelentős biztatással tér haza, és nagyon érdekes, hogy az első állomása ide vezet Miskolcra. Én úgy gondolom, hogy ennek lehetett köze ahhoz, hogy Miskolc ekkoriban ugye egy alapvetően zsidók és kereskedők által lakott város volt, és ahogy megérkezik, egyből be kell ugrania a színházba esti előadást ő vezényi próba nélkül, majd ezen felbuzdulva a vezetőség a másnapi előadást is az ő értő kezeire bízza. Itt megismerkedik egy bizonyos Pap Dezsővel, aki szintén van kötődése a színházhoz, de mellette szaktekintélyek által is a legkvalitásosabb vidéki szerzőnek titulált figurával, és Papp Dezsőnek köszönheti azt, hogy felkeltődött az érdeklődése a népies műdal iránt. Tulajdonképpen már ott a színházban is hallott ilyet, meg gyerekként is hallott ilyen nótákat, de Papp Dezső az, aki bíztatja őt ennek a műfajnak a továbbfejlesztésére, művelésére. Úgyhogy meg is születik az első ilyen nótája, aminek a címlapján már magyarosítja a nevét, ott még úgy írja, hogy Langsfeld kötőjel Lányi Ernő, de ezután már Lányi Ernőként fogja használni. Itt nem marad sokáig, mert a növekvő siker az elcsábítja őt Pestre, és megint vándorévek következnek, lehet mondani, eljut Szabadkára, majd aztán megint Pestre, ott például a Mahler vezette operaházban is korrepetítor, de összhang hiányzik, úgyhogy onnan is mennie kell, aztán Székesfehérvár, Eger, egy kis ösztöndíj Regensburgba, és amikor hazajön, akkor várja őt a levél, amelyben felkéri Miskolc város tanácsa, hogy az épp újonnan induló városi zeneiskolának legyen az igazgatója. Ekkor írunk 1901-et.
És majd igazából most kezd el Miskolchoz kötődni, és a miskolci életének milyen főbb állomásait emelhetjük még ki?
Tulajdonképpen ez a legfontosabb és az utolsó ilyen miskolci időszak az életében. Itt ugye az ember azt hinni, hogy valaki zeneiskola igazgató, akkor ugye leköti, mint ahogy ma sajnos az intézmények vezetőinek többségét, ugye az adminisztráció és az iskola ügyvitelével kapcsolatos dolgok. De itt most szeretném idézni Sasi Csabának, a város jótolló költő krónikásának a sorait, aki úgy gondolom, hogy rendkívül érzékletesen festette le azt a lányi jelenséget. Eleven pezsgő zajló zene életet teremtett, hangverseny hangverseny után. És hogy tudta a dalárdistákat lelkesíteni? Egy-egy énekóra kész látványosság volt. Amikor rekett hangján, melynek csengése saját megállapítása szerint olyan volt, mint egy értékes pompei cserép, előénekelt. Kedvet csinált a dalárdistáknak egy-egy énekhez. Meg is volt az eredménye. A kassai és temestvári országos dalversenyek első diát Lányi Ernő karnagysága alatt hozta el a miskolci dalár-egylet. Miskolci működése alatt nyerte el a szombathelyi és debreceni országos dalpályázatok férfikarra kitűzött díjait is. 1904-ben, amikor a Mozart requiemjét előadta, egy napra Miskolc országos érdeklődés központja lett. Mindeközben szuggesztív erejével muzsikát vitt számos miskolci házba, és szinte minden miskolci családban akadt legalább egy valaki, aki vagy a zeneiskolájába, vagy dalárdájába, vagy mindkettőbe járt. Azok, akik nem tudtak énekelni, vagy hangszeren játszani, nem csak hangversenyein, de még a próbáira is eljártak, és a próbákat síri csendben áhítattal hallgatták. Lányi egész Miskolcot mozgósította a zenekultúra érdekében. Ebben az időben kétségkívül Lányi Miskolc legnépszerűbb embere. Hát ez adta az apropóját annak, hogy megemlékezhessünk méltó keretek között, abban az épületben, amelyet talán már ő is vágyott, hogy létrejöjjön, bár akkor az még egy fix pont volt, ugye a Városi Zeneiskola az az egykori Fáji Kúria épületében kapott helyet. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy hálunk a Hősök terén, akkor ugye látjuk bal oldalon a Berzevici iskolát, mellette pedig a Magyar Államkincstár épületét. Na ez a kettő együtt volt a Fáji Kúriának a területe, és ebből az államkincstár helyén volt ez a még a zeneiskolai idők előtt kórházként használt épület. Sasi egyébként írja is, hogyha az ember belépett a zeneiskolába, akkor érezte a fertőtlenítőszereknek a szagát. Tehát tényleg olyan volt, hogy az ember egy hangszeres órára ment, mint a fogát húzták volna. Na jó, viccet félretéve, tehát itt indul el a Miskolci Városi Zeneoktatás intézményes kerete. Tehát Lányinak a személye, mint zeneszerzőként is nyomot hagyott a város kultúrtörténetében, hiszen több olyan, köztük múzsák is voltak az életében, tehát más egyéb személyek mellett, hogy a dedikációból tudjuk, hogy milyen műveket komponált ezeknek a személyeknek.
A folyjavaslom most hallgassuk meg a Magyaros Aljáne című tradicionális kuruc nótát 1917-ből. Énekel Fülep Máté, zongorán kísér Flach Antal.
A magyaros alján sűrű körök járnak, vége lesz, nem soká a nyárnak. A virág elhervad, a pázsit megsápad, megsápadok én is, rózsám te elhervaszt a bánat, a virág elhervaszt.
Halálának évfordulója adja tehát az apropót, hogy megemlékezünk róla itt a Szent István Rádióban. Hol hunyt elő? Itt Miskolcon?
Nem, 1907-ben szintén zeneiskola igazgatói posztra kap meghívást, immár Szabadkáról, ahol egyébként egyszer ugye már megfordult, és baráti szállak is fűzték már ez a városkához. Ide nem csak zenei igazgatóként várják, hanem még más pozíciók is betöltésre várnak, a Székesegyház karnagyi pozíciója, ismét különböző énekes közösségek, dalkörök, dalegyleteknek a karnagyi pozíciója, és ami a legfontosabb, hogy amikor oda kerül, akkor az ott különböző egyházi vagy magánjellegű együttesekből, kiszenekarokból megteremti a szabadkai városi zenekart és a szabadkai filharmóniát. Úgyhogy ezzel elég komoly kultúrtettet hajtott végre, mert innentől fogva számos országos szinten rendkívül elismert művész játszott az együttese, például 1911-ben a Liszt centenár mévébe Bartók Bélával.
Akkor Szabadka városában hunyt el?
Igen, 1923-ban.
Mi volt az ő zeneszerzésére jellemző? Hogyan tudnánk érzékeltetni szavakkal? Milyenek azok a Lányi Ernős művek?
Hát a Lányi Ernő életműnek egy jelentős szeletét teszik ki ezek a népies műdalok, ugye, ami mentén első ízben kezdett kapcsolódni a hazájához, de nyilván nem vetette le magáról azt a rendkívüli tudást, amit Nyugat-Európában magára szedett. Így tehát ő nagyon könnyen és értékes kompozíciókat alkotott az egyházzene, a kamarazene műfajában, tehát inkább a kisebb formákban érezte a legjobban otthon magát. A zongora darabja is, amelyekről meg Csát Géza, akit még Brenner Józsefként ismert meg Szabadkán. Ő később a Pest évei alatt is figyelemmel követte ezt a zenekovász embert, aki tényleg felkelesztette az emberekben a zene iránti vágyat és szeretetet. A zongora darabjait méltatja, hogy ezek rövid, de milyen erős érzések vannak benne, hogy a formákat mindig a saját gondolataihoz igazítja, tehát nem esik a Lányi abba a hibába, hogy átvesz sémákat, azokat megtölti egy ihletett gondolattal, de aztán érezzük valahogy, hogy lötyög a nadrág a dolgon. Tehát ő kifejezetten méltatja Lányinak az alkotóművészetét, amelyben inkább a kisebb formák dominálnak. Persze sok olyat elmondtam már, amiből azért csak kiderül, hogy szenvedélyen mély lett ez a téma. Viszont azt is érdemes tudni a kedves rádióhallgatónak, hogy Lányinak voltak költői megnyilatkozása is, sok oldalnyi papír maradt a hagyatékában, amelyen német nyelvű versek vannak érdekes módon, és vannak köztük aforizmák is, amik egy kicsit a kesernyés élettapasztalatait is megosztják velünk. Hát ebből azért megpróbálok kiválasztani egy olyat, ami azt hiszem, hogy nem csak a zeneszerzőt, hanem az embert is felcsillantja előttünk. Az igazi szerelem ismertető jele az érzelem, vagyis a vágy önmagát feláldozni tudni. És egy másik is, hogy boldogok akartok lenni, tanuljatok meg lelkesedni. Hát azt hiszem, hogy ez a két elem, ez az, amit megtapasztaltam az életmű egyes darabjaiban, szóval én csak lelkesedni tudok Lányi Ernőért, mint az emberért és művészért egyaránt, és ezt szeretném megosztani.
Flak Antalnak, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas művésztanárának, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium tanárának köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
És beszélgetésünket stílusosan fejezzük be egy Lányi Ernő művel. Melyik művére is esett a választásom?
Találtam egy nagyon szép felvételt az interneten, a Lányi Ernő elégiájából, a szabadkai vendégművészeink tolmácsolásukban, úgyhogy ebből fognak majd hallani egy részletet.
Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával ismételten Kultúrkör című műsorunkban találkoztunk, és ha mi ketten találkozunk, akkor természetesen a Színház Történeti és Színész Múzeum aktualitásairól és jelenleg is látható kiállításairól beszélgetünk. Most azonban egy különleges apropó is adja beszélgetésünk apropóját, mert hogy nevekkel látták el az egyes termeiket. Mi is indokolta ezt a névválasztást?
Valóban kicsi ugyan az épületünk, de az állandó kiállításunk mellett két terünk is van, amelyben időszakos kiállításoknak adunk helyet. Az egyik ezek közül a pince, az több évig nem volt látogatható, most újra megnyitottuk egy izgalmas tárlattal, és ez adta az apropóját, hogy a két kiállító teret két külön névvel lássuk el, így módon is megkülönböztessük őket, egyértelművé tegyük a helyszíneket, illetve, hogy ezzel is segítsük fontos színházi személyiségek emlékének a megőrzését.
Mik is lettek az új nevek? Kikről lettek elnevezve a kiállító terek?
Az elnevezések azok jelzik a kettős törekvésünket. Egyrészt, hogy a több száz éves hagyományokat őrzi a Színész Múzeum, így a földszinti kis terünket az egressi testvérekről neveztük el. Az egyik kis szoba Egressi Gábor terem mostantól, a másik pedig Egressi Béni terem. Az elnevezés egyik apropóját az adta, hogy mindenképp jelezzük azt, hogy több száz éves színházi múltról beszélünk, több mint 200 éves színházi múltra emlékezünk, tehát olyan személyt kerestünk, aki kötődik valamilyen módon magához, az épülethez is. Itt merült fel a gondolat, hogy az egressi testvérek ebben a tekintetben egy tökéletes választás, olyannyira, hogy nem csak ehhez az épületünkhöz kötődnek, hanem a Herman Otto Múzeumnak a ősi épületéhez, a papszeri múzeumi épületünkhöz is, mert ott voltak ők diákok.
Erre lettem volna kíváncsi, hogy legyen olyan kedves, árulja el nekünk, hogy hogyan kötődnek ők ezekhez az épületekhez.
Református kollégium volt Hajdan a papszeri épületünk, ott tanultak, és diákként pedig ebbe az épületbe jártak színház előadásokat nézni, hiszen ahol most a Színész Múzeum áll, ott állt Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza 1823-tól, és Egressi ennek színésze is volt ennek a kis színháznak, tehát nagyon szorosan kötődött az épülethez. Majd a második új épületünket pedig ő adja át Maróth Bán címszereplőjeként 1857-ben. De egyébként a szabadságharc alatt is jelen volt a városban, hiszen itt szervezett szabad csapatokat például. Tehát nagyon erős a kötődés, és konkrétan ezekhez a helyszínekhez. Egressi Gábornak, és ő ráadásul a 19. századi magyar színészetnek a legsokoldalúbb személyisége volt. Nem csak színész volt, nem csak a Nemzeti Színháznak egy rangos és legműveltebb színésze, de ő indította el az első színházi lapot, amelynek szerzője is volt. Ő kezdeményezte a színi tanodai oktatást, tehát a magyar színészet nevelésnek az elindítását, rendezett is, tehát egy teljes, komplex színházi személyiségként működött és szolgálta a magyar színészetet. Ő tulajdonképpen a prózai vonalnak mondhatjuk az egyik tartó oszlopa, alapítója volt így. Testvére Béni pedig a zenés színházban egy teremtő személyiség. Ő is énekesként, színészként kezdett, aztán váltott. Egyrészt zeneszerzőként is működött, a magyar népszínű megteremtésében nagyon fontos szerepe volt, illetve operaszövegkönyvíróként, hiszen ugye Erkel Ferenc munkatársa volt több operájának a szövegkönyvírója, tehát ő is egy meghatározó személyisége volt a 19. századi zenés színháznak. Úgyhogy kézenfekvő volt számunkra, hogy az ő nevük jelenjen meg ilyen módon is a múzeumban.
Van még másik kiállítóterük is, gondolom, hogy vett másik névadójuk is.
Valóban, a pincében pedig elsősorban kortárs kötődésű kiállításokat szoktunk rendezni, kortárs alkotók műveit, vagy tematikájú tárlatokat, ezért oda egy olyan művészt választottunk névadó személyként, aki közöttünk élt, és aki egy nagyon markáns kapocs volt a színházi múlt és a jelen között, ez pedig Veres Attila, aki a Miskolci Színház festőtárának volt a vezetője, a színház szcenikusa. Ő 59-ben szerződött a Miskolci Színházhoz, akkor lett a város lakója, alkotója, és gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig nem volt olyan színházi előadás, aminek a díszletei nem viselték volna az ő kezenyomát, hiszen minden díszletben aktívan részt vett azoknak a megteremtésében, megalkotásában. Tehát, hogyha személyesen nem is, de a munkájával minden színház látogató minden este találkozhatott a színházban. És hát ezen kívül aktív szerepe volt itt a Színész Múzeum működésében. Ugye amikor elindult a múzeum, akkor egy baráti kör is létrejött, amelyik segítette Gyarmati Ferencet a gyűjtésben. Állandó otthona lett a múzeum ennek a körnek, és nagyon aktívan vettek részt a múzeum életében, és ennek Veres Attila volt a vezetője, meghatározó személyisége. És hát ő ráadásul ugye a színház halain kívül képzőművészként is alkotott, működött, rengeteg kiállítás kötődik a nevéhez, csoportos és egyéni is. És a Színész Múzeumban megszülető, itt létrejött, akár a pincében létrejött csoportos kiállításoknak is az egyik alkotója volt. Olyan személyiség volt, aki a színházi, képzőművészeti múltnak is egy megtestesítője volt, de ugyanakkor ott volt, helyet talált a kortárs képzőművészek között is. Tehát egyszerűen ezt a készolgást, amit a múzeum képvisel, a hagyományőrzés és a színházi múltból való új értékteremtés, ezt Veres Attila nagyon szépen megtestesítette, így mostantól kezdve Veres Attila teremként hívjuk a Fince kiállítóterünket. Újra megnyithattuk az állandó kiállításunkat, amely 200 év színházi történetét foglalja össze. Megtaláljuk itt ugye a legnagyobb magyar színművészek emlékeit, hiszen minden korszakban kiváló művészek, a legjelesebb művészek léptek itt fel, Dérinétől kezdve Bilicsiti Vadaron, Mezei Márián keresztül Besenyei Ferencig, Darvas Ivánig, Latinovics Zoltánig. Nagyon sok izgalmas történetet hallhat, olvashat róluk a látogató, és természetesen ugyanilyen fontosak a szívünk közközel álló miskolci színész művészek, elhunyt művészek. Alatabár dinasztia mellett ugye ott van a mi helyi színész dinasztiánk, a Somló család például. Somló Ferenc bácsi és az ő fiai és családtagjai, rokonai, akik kötődtek ehhez a színházhoz, és sorolhatnánk az utolsó miskolci bonvivánt, Ábrahám Istvánt, akinek személyes tárgyait láthatjuk a kiállításban. De aki a színház csinálás titkaira kíváncsi, annak is izgalmas a állandó terünk, hiszen egy interaktív térben, egy színpadi közegben jár a látogató, és megismerkedhet azokkal a gépekkel, eszközökkel, például, amelyek segítik a színházi előadás létrejöttét.
Milyen látogatási rendben is vannak nyitva?
2-től vasárnapig várjuk a látogatókat, 9 és 17 óra között, és a csoportoknak érdemes, illetve ajánlott az előzetes időpont foglalás, hogy kellemesen, kényelmesen a saját zárt körökben tudják végignézni zavartalanul a tárlatokat.
Remélhetőleg sokan látogatnak el Miskolc városába, és ha ellátogatnak, akkor semmiképpen se hagyják ki a Színház Történeti és Színész Múzeum felkeresését. Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának.
Mi köszönjük az érdeklődést.
A GG Táncegel soron következő bemutatója lesz a Café Brazil, egy nagyon izgalmas címmel rendelkező táncfantázia, hogyha a műfai besorolást egészen pontosan így nevezhetem a programplakát alapján. Emődi Attila az egyik táncos, de ugye most kérdeztem is tőled itt a riport előtt, hogy valóban csak idézőjelben táncosként, vagy esetleg egy társ koreográfusként is szerepelsz, hiszen azért mostanában nagyon sokat besegítesz Topinak, Topolánszki Tamásnak.
Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Most ez teljes egészében csak a Topolánszki Tamás, ő a koreográfus. Én, mint az ő asszisztense vállaltam szerepet ebben a készülő produkcióban, természetesen táncosként, de most csak és kizárólag táncosként. Amikor a Topi nem tudott itt lenni a próbákon, akkor természetesen én tartottam a próbákat, én tisztáztam ki a bizonyos táncokat, tettük fel a képeket, úgyhogy persze, hát segítettem neki, de most ebben nem vagyok társkoreográfus, csak az asszisztense.
Meg mint táncos.
Így van, így van. Aminek egyébként nagyon örülök, mert nagyon-nagyon hiányzott. És volt olyan próba egyébként, amikor én is meglepődtem saját magamon, hogy ez hiányzott már annyira, hogy végre. Egyébként nagyon szeretek koreografálni, azt is megszerettem így az elmúlt 1-2 évben. Egy új kihívás, és most már nem csak teherként gondolok rá, hanem tényleg élvezem azt, amikor ilyen szinten kell gondolkoznom és színpadra tennem valamit.
Teherként is volt, hogy megélted?
Az elején igen, mert ez is csak úgy, mint minden más az én életemben. Nem volt ilyen ambícióm, csak egyszerűen rám találtak, de erről már beszélgettünk egyébként korábban. Rám találtak ezek a dolgok, és akkor így hirtelen kellett úgy viselkednem, és az az elején teher volt, de most már inkább élvezem ezeket a különböző kihívásokat, és akkor mindeközben így szép lassan elfelejtődött azt, hogy én mennyire is szeretek táncolni, és volt olyan szimpati próbánk, amikor tényleg úgy mentem el, hogy na ez, ami hiányzott már nagyon-nagyon régóta.
Most azon gondolkozom, hogy a GG Táncege első produkciója, a legutóbbi, az mi is volt, és akkor abban te nem táncoltál?
De eltáncoltam. Az a Fehér Ófia volt, Mészáros Máténak a koreográfiája, szintén nagy színpadon, de persze abban is volt, de valami nem tudom, most ebben a készülő produkcióban valami nagyon megütött, úgyhogy ez így rányugta a bélyegét, de egyébként feltöltött, úgyhogy...
Na most segíts abban, én utána olvasgattam, mert úgy, hogy az ember úgy a dél-amerikai vidékre ugye a rumbát, szambát teszi be. A szamba az egyértelműen brazil tánc, tehát a szamba biztos, hogy benne lesz, gondolom
van,
én.
Benne van, benne van. Egy bizonyos stilizált formában természetesen, hiszen a GG Tánceger társulat nagy része az nem...
Dél-amerikai táncos.
Így van, érkezik. De hát természetesen, mint egyfajta alap ott képzik ezek a fajta szamba, rumba, bachata táncok itt a készülő produkcióban, de aki teljesen eredeti, originál formában szeretné látni a szambát, az ne erre az előadásra jöjjön el. Természetesen a hangulatot próbáltuk megfogni, szóval nem a lépéseket, nem a koreográfiákat, nem azt a fajta ballroom dance, vagy azt a fajta versenytáncos attitűdöt, illetve lépéseket használtuk, de magát a hangulatát, amit ez a fajta zene és ez a fajta tánc tud adni, mi ezt a hangulatot próbáltuk megfogni és ezt átadni bizonyos stilizált képekben.
Az, hogy táncfantázia, az nyilván azt feltételezi, hogy a koreográfus, akivel majd a következő riportban fogok beszélgetni, Topolánszky Tamás, ugye a tagozatvezetőtököt, tehát hogy az ő ötletéből van egy téma, ugye egy braziliai kávéházba képzelje majd magát a ide látogató, de nyilván ezt tőle is meg fogom kérdezni, de hogy ugye mi az, ami tényleg a Brazíliát, mondjuk az Egri Gárdonyi Géza Színházba ide tudja repíteni, ahogy említette, semmiképp ne egy szamba tánciskolába képzelje magát.
Így van, semmiképpen nem. És igen, mint ahogy említettem, is a hangulat a legfontosabb, amit ezekből a fajta táncokból és zenékből merítettünk, és Topolánszky Tamásnak bár majd biztos el fogja mondani, de neki az elsődleges célja az a szórakoztatás volt ezzel a darabbal kapcsolatban, illetve a minél szélesebb rétegeknek a bevonása a színházba, és hogy minél szélesebb körben jöjjenek el az emberek és nézzék meg a darabot, illetve hogy a gyárjanak színházba, ez a fajta felszabadultság és szórakoztatás, de ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem csak és kizárólag erről szól az előadásunk. Szerintem, ha csak erről szólna, akkor az nagyon egy ilyen
egysíkos
felületes dolog lenne, és szerintem nem csak és kizárólag ezért jár az ember színházba, természetesen ezért is. De én is úgy gondolom, és szerintem Topolánszky Tamás is úgy gondolja, hogy valami másról is kell szóljon, hogy a néző ne csak és kizárólag kikapcsolódni jöjjön a színházba, hanem igenis kapcsolódjon be, amikor eljön, és bizonyos olyan képeket és szituációkat is megfogalmazunk és megmutatunk az előadás közben, ami el tudja gondolkodtatni az embereket szerintem, vagy éppen nagyon szíven tudja ütni, vagy éppen ráébreszti valamire, vagy éppen úgy tud vele lenni, hogy jó, igen, ezt én is átéltem, és valóban így volt, vagy tényleg így volt, vagy esetleg valami ilyesmit is benne van szerintem, szóval, hogy nem csak és kizárólag a szórakoztatás, persze az is, nagy részben az, de akkor lehet igazán elemelni ezeket a dolgokat, illetve felfokozni arra, hogyha a mélységét is megmutatjuk, hogyha a teljes amplitúdót látjuk, nem csak a fönt van mindig, hanem ahhoz, hogy érezzük, hogy mi a fönt, ahhoz meg kell mutatni a lentet is, és szerintem ez is erősen benne van az előadásban, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy fogják fogadni egyébként a nézők. Az elmúlt 2-3 hétben én azért elég sok emberre találkozom így napi szinten, ugye az iskola is, tanárok, diákok, szülők, színházban is azért elég sok emberrel vagyok kapcsolatban, és kívülállók is, illetve színházi emberek is kérdezték, hogy na milyen lesz, mert nagyon-nagyon várják, mire számítsanak, jönnek, családostól, barátostól, mindenestől, úgyhogy nagyon jó így készülni egyébként, hogy tudom, hogy van egyfajta elvárás, illetve hogy ezt a nézők, akikkel én is találkozom nap mint nap, ők is nagyon-nagyon várják, úgyhogy izgalmas, de rajta vagyunk, hogy jó legyen.
Igen, ahogy most említetted a tanítást, így mondom a hallgatóknak, hogy ugye te nem csak táncművész vagy koreográfus, hanem tánctanár, nem tudom mi a pontos elnevezés, hogy évek óta már tanítasz ugye az Egri Gyakorló Iskolának az AMI, ugye a modern tánc tagozatán, köztük a lányomat is, és most őt azért hoztam be ide a történetben, mert ez a tánc, főleg azért Egerben, egy kisvárosban, ugye a Gigi Tánc Egerrel már nyilván egy megszokott, tehát jelen vagytok ugye a színház életében, és az ide járó közönség is megszokta, de ugye nyilván egy kisvárosban teljesen más a tánc ismerete, a táncnak a kultúrája, és hogy a közönség ebből ugye mit vesz le, és ez mindig nagyon érdekelt engem, mert ahogy például ugye én a lányom kedvéért, de minden előadásotokon itt vagyok, amit ugye a Gigi Tánc Eger mutat be. Ő, most csak mondok egy példát, a Sziszi történetét végigmondta nekem, anélkül, hogy ugye történelmileg ismerte volna, hiszen akkor még kisebb volt. Tehát, hogy mi kell ahhoz, vagy mit látok az egri közönségen tényleg, hogy a tánccal, ezzel a nonverbális kommunikációval, amit most mondasz is, hogy igen, szórakoztatás, mert az ember, hát persze, hogy egy, főleg most télen nagyon szívesen egy brazil kávézóba képzeli magát, már csak a klíma miatt is, meg tényleg a forró tánc, stb. Stb. Hogy említetted, azért ennek van egy mélysége is, és van egy más története is, tehát hogy ezt mindig le tudja venni, vagy mindig megérti az ideérkező, tehát tényleg egy kisvárosi közönségről beszélünk.
Bízom benne, hogy igen, hogy le tudja venni, mi azon vagyunk, hogy ezeket a mélységeket is szerintem úgy érdemes leginkább megfogalmazni, hogyha egyszerű a dolog, hogyha túl van mímelve, vagy túl van játszva, vagy valami teljes egész, valami nagyon nem egyszerűt próbálunk megfogalmazni, illetve lehet nem egyszerűt megfogalmazni, csak azt is egyszerűen kell. Szerintem ez a nyitja a dolognak, és hogyha így állunk hozzá, és így gondolkodunk, akkor teljesen mindegy, hogy milyen közönségnek játsszuk azt, de az ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy Eger ebből a szempontból egy kiemelt közönség, már csak azért is, hogy nagyon közel áll a szívünkhöz, hiszen mi itthon vagyunk.
Hát te már hány éve vagy itt konkrét?
15. évad. Ez egy kiemelt közegít Eger, mert igaz kisváros, de szerintem tánc szakmai szempontból egy nagyon kiemelkedő helyen van. És nem tudom, hogy ez most álszentsége vagy nem, vagy nagyképűsége vagy sem, de szerintem ebben igen nagy része van a GG Tánc Egernek, illetve az itteni színházi működésünknek. De rengeteg tánciskola, táncstúdió, alapfokú művészeti iskola megtalálható egyébként itt Egerben. Úgyhogy nagyon sok a színház szerető gyermek, illetve szülők és felnőttek egyaránt, aminek nagyon örülünk, de természetesen célunk az, hogy a meglévő közönséget megtartsuk, valamint újabb közönséget tudjunk beinvitálni a színházban.
Még egy kérdés jutott eszembe, hogy tényleg most, hogy Dél-Amerika lesz ugye a lokáció ilyen szempontból, a Gigi Tánc Eger ugye nem csak a saját produkcióban, ugye a színházi darabokban is szerepel, tehát tényleg mindent játszatok most a elmúlt időszakban, voltatok ti majmok ugye a dzsungelben, a valahol Európában, operettekben, tehát nagyon sok helyen tényleg mindenhol helytálltok, a saját produkciótokban is már tényleg mindenféle történelem és a föld golyót tekerve már nagyon sok felé jártatok, te hogy látod a saját kis társulatodat, hiszen ugye nagyon szerves része vagy ennek a társulatnak, tehát mondjuk egy Café Brazilban hogy érzi magát a csapat, főleg úgy, hogy ugye tele vagytok külföldi táncosokkal, tehát akik teljesen más kultúrából jöttek. Olaszok vannak többen, van egy tájvani srác, tehát nem csak egriek, és nem csak magyarok vagytok itt.
Igen, hogy is mondjam, hál' Istennek nagyon jó az összetétele a csapatnak, természetesen arra törekedtünk minden évben, hogy ez így legyen, de persze nem lehet folyamatosan olyan társulatot fenntartani, ami mindig jó, és mindenki jó, és mindenki jól érzi magát, és mindenki teljes mértékben elégedett. De úgy gondolom, hogy most mind szakmai szempontból, mind emberileg egy olyan, és mostanra egy összekovácsolt csapat vagyunk, amely bármilyen fajta munkához olyan attitűddel tud állni, amelynek a végeredménye, biztos vagyok benne, hogy egy professzionális és jó előadás és jó hangulatban történő munka tud létrejönni, aminek én egyébként nagyon örülök, és valóban szerves része vagyok ennek, hiszen a srácokkal én próbálok a legtöbbet, én tartom a tréninget, ott vagyunk velük napi szinten.
De hogy jól érzik magukat ebben a brazil közegben is?
Jól egyébként, jól érzik magukat nagyon, szerintem. Igen, a szórakoztatás része az nagyon erősen megvan, ami szintén egy jó hangulatú próbafolyamatot eredményezett nálunk. A szórakoztatás az nem eltávol tőlünk szerintem, mert fiatalok vagyunk, még én is bele számítom magamat ebbe, és hogyha egy jó hangulatú munka alakul ki, illetve a munka mellett kialakulhat egy jó hangulatú közeg, akkor az mindig egy öröm számunkra. És ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a táncosoknak vannak bizonyos külön kihívásai mindenkinek egyesével, és most nem csak a táncra gondolok, hanem bizony megszólalunk a darabban, ha szabad ezt így spoilereznem ennyit, illetve az egyik táncosunk, az egyik új táncosunk, Szénási Dolly, ő énektudását is megmutatja a darabban, több dalt is énekel, élőben természetesen, illetve a darab vége felé mindannyian dalra zendítünk, úgyhogy ez a tánc mellett ez mindenképpen egy nagy kihívás volt mindenkinek, de reméljük, hogy sikerre fogjuk venni ezt az akadályt is.
Az előadás dinamikája nonverbálisból azért a verbalitásból átcsap. Kíváncsian várjuk az előadást, Emőde Attila, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Az előbb Emődi Attilával, az egyik táncművészettel beszélgettem, Topi, a legújabb bemutatótokról, Café Brazilról elég sok mindent elmondott, de nyilván a koreográfus szemszögéből szeretném ezt meghallgatni, úgyhogy ki másra beszélgetek, mint Topolánszky Tamás, harangozó, díjas, érdemes művésszel, a GG Táncegér tagozatvezetővel, hiszen ennek a tánc fantáziának te vagy a szülőatya. Mi alapja jött ez az ötlet, hogy most itt a fagyos februári napokon egy brazil légkörbe viszed az EGRI közönséget?
Üdvözlöm a EGRI közönséget és a hallgatókat egyaránt. Hát nekem régi vágyam volt egy hasonló dolgot csinálni, és pont ebben a fagyos légkörül, meg ahogy az egész világ áll abban, természetesen lesznek mélységei dolognak, de alapvetően szórakoztatni szeretnék, és remélem, hogy megtaláljuk azt a közös nyelvet, mint humorban, mint drámában, mint iróniában, ami egy működő darabot hozhat létre. Nagyon sokat dolgoztunk rajta eddig is, és voltak hullámvölgyeim egyébként dologban, hogy merre vigyem tovább, mi az, ami ebbe belefér. Nem egy lineáris történetről van szó, hanem sok pici epizód áll össze a végére. És tegnap már nagyon szerettem este egyébként, hozzá kell tennem, de...
Mert előtte okay. még...
Hát azért a munka része az munka, ezt meg kell csinálni, és persze alkotás. Ez olyan, hogy leülünk, nem tudom melyik író az, aki mondjuk betervezi, hogy reggel 10-től délután egyik írom a könyvemet, utána elmegyek a lovagolni mondjuk, nem tudom.
Meg golfozni,
akkor, igen. Vagy golfozni, és akkor ez így működni fog. Hát ez sem az a műfaj. Az ember sokszor nagyon egyedül marad, természetesen. Nagyon sok segítséget is kap alkotótársaitól, illetve akár a műszaki személyzettől, mindenkitől. Abban érzem azt a fajta, mondjuk én ezt mindig is éreztem Egerbe, tehát ezzel soha nem volt probléma, hogy tényleg olyan gárda van körülöttem, akik minden ötletemre nyitottak, és próbálják megvalósítani, és azért ez nagyon nagy örömmel és felelősséggel is terheli az embert, mert abban a pillanatban érzi, hogy na jó, de hát akkor ezt nekem jó kell csinálni, mert különben ez van. Úgyhogy ez a része, ezek a pozitív vagy negatív vagy az alkotási folyamatnak, de szeretem, és szerintem egy olyan mű lesz, ami izgalmas, hogyha az alaptétel, nem tudom, Attila mennyit beszélt róla.
Nem mondott semmit. Annyit ő is említett, hát hogy a mélységeik meglesznek, tehát hogy ne csak arra készüljünk, így, hogy szamba órán leszünk.
Igen, de lesz, tehát én használom ezt a mozdulatvilágot abszolút, illetve a saját nyelvünket is. Hát nagyon fontos, ugye, hogy Café Brazil egy tulajdonképpen egy kávézó, vagy kocsma, vagy bármilyen olyan mulató, amiben nem vannak törzsvendégek, vannak első randevúsok, van mindenféle.
Tehát egy ilyen kávéházi életkép.
Igen, lesz. Ahol a kávéházban mindenki viselked úgy, ahogy a karakteréhez mérten, de hogy néha megjelenik a toalettükör előttünk, ahol az emberek akár többen, akár egyedül nagyon másképp reagálnak, amikor nem látja őket más. Ebben vannak játékok természetesen, vicces helyzetek, drámai szituációk, úgyhogy természetesen nem az off-szél részét szeretném megfogalmazni ennek a dolognak, hanem azt, amikor mássá válunk egy pillanatra. Biztos mindenki nézte már meg úgy a szeme alatti részt, amikor egyedül volt egy tükör előtt.
Hát én például, amikor biztos, liftel megyek fel, azért mondom, mindig nézem, hogy benne van a sminken.
Találkozunk olyan helyzettel, amit egyébként, hogyha most itt ülnék egymással szemben, nem tennél meg.
Nem,
ugye? Hát nekünk ugye egy örök-örök nagyon fiatal műfajt űzünk, és ebben és sok fiatal emberrel dolgozom. És hát az ember úgy, amikor fiatalokkal dolgozik, akkor magát is fiatalabbnak érzi. Ez teljesen rendben van. És mondjuk a baletteremben próbálunk, és tökéletes szimbiózis van, de utána visszanézel másfél órával később a tükörbe sem, hogy na jó, hát azért itt azért van egy kis különbség, szóval máshol tartanak az életszakaszukban, ami teljesen természetes, mert ez egy ilyen műfaj. Na, hogy rám nézve negatívan, úgy értem.
Abszolút értem, amit mondasz. Te a koreográfiádat most általában is, meg nyilván most itt a Café Brazilnél tetted, hogy te bemutatod, amit gondolsz, vagy megmondod nekik, hogy gyerekek, akkor Sassi, ez az nyilván a saját tánc szaknyelvetekkel.
Ezt mind a tanításban, mind, nem, hát én nem utogatós fiú vagyok, szóval oda megyek, megfogom, fölmászok a kötélre, eldőlök a székkel, tehát én az a legény vagyok.
Jogszemlélt tenni amúgy, egyrészt, nem?
Igen, bár természetesen hozzáketem akár a tanításban, akár a koreografálásban, azért amikor én még nagyon-nagyon intenzíven táncoltam, és úgy koreografáltam, akkor nem biztos, hogy nagyon eredményes voltam bizonyos dolgokban, mint ma. Mert akkor olyan minőségű táncművész, most ez nagy képének tűnik, vagy nem voltam, egyeztetni kellett, tehát meg kellett tanítani embereket, ez teljesen normális, ez a dolgunk, de voltak különbségek, és akkor én magam annyival jobb kondícióban voltam a saját stílusomban, hogy az nem biztos, hogy annyival hasznosabb volt. Tehát technikailag olyan követelményeket támasztottam, amit ma is tudok támasztani, de jobban alá tudom támasztani verbálisan a dolgokat. Igen. Sokszor. Tehát ez ennyi, de ettől még én mozgok, és szeretek mozogni, és remélem, hogy sokáig tehetem az életemben.
És például, hogyha egy ilyen témájú táncfantáziát hoztál ide, ami mondjuk nem egy magyar, mondjuk nem egy Bartók, vagy mondjuk ugye Fábor Falakot kirekölt, de hogy itt arra akarnék utána, ugye vannak külföldi táncosaitok, tehát mennyire érzed bennük, hogy mondjuk egy olasz táncos lánynak, egy tájvaninak, mondjuk mennyire közelebbi nekik, mondjuk, mint egy magyar fiúnak.
Pont magyar emberekről szól, és pont olaszokról, és pont a tájvani szakácsról szól, aki bekerül ebbe a közegbe, csak mondom,
elárulhatok
dolgokat. Prózai dolgokkal is játszom, illetve ének is van a darabban, hozzá egyik táncművészünk szerintem nagyon izgalmas. Ez többségon megy, van a bár, van a toalettrész, és van még az egész előtt egy olyan szakasz, ami meg a szerelem kertjének hívom, vagy bármi, ahol valóban megtörténnek velünk az, hogy várok egy hívást, vagy nagyon boldog vagyok a szerelmemmel, vagy éppen magabiztosan megyek bele az életbe, vagy csalódok, és a saját kis dobozkámnak énekelem, hogy nem adlak másnak. Tehát nagyon sok minden történik. Vagy az alkohol mámorban olyan mozdulatokat végez egyik táncművészünk, ami szerintem mindig az, hogy Jézus Isten, ezt kb. A fővárosi nagy cirkuszban lehetne bemutatni, de és mégis művészet maradt, tehát nem artista.
Jó ízléssel,
ami,
persze.
Amivel szintén sem bajom, csak azt is lehet nagyon jó ízléssel, hál' Istennek. És ez olyan annyi minden történik, ahogy megjelennek ezek a dolgok, és amikor most nem akarom elárulni, meg úgyis a végén lesz, tehát meg nem akkora show, mert úgyse én hát ez meglepetés marad ettől, még nagyon fontos a színházban ez a dolog, ebben lesz egy pár, azt hiszem, zeneileg is, meg történetileg, meg helyzetileg is. Amikor mondjuk egy olasz táncművész szólal meg magyarul, és az nagyon helyes. Tehát annak van egyfajta olyan bája szerintem, amit nem gondolnám, biztos vagyok benne, hogy mindenkit megérint.
Hát ugye én nagyon izgatottan várom, mi a bemutatón itt leszünk, és a te koreográfiaidat tényleg nagyon kedvelem, elképesztően izgalmasok, és mindig valami újat mutatsz. Nagyon szeretem, hogy mindig megújulsz.
Tényleg ilyet még nem csináltunk. Szóval a síkokkal, ahogy játszom, ahogy a srácokkal is, de szerintem a 14-15 év alatt nem nagyon volt hasonló.
Tehát még magadat is meglepted, olyan újdonságokat hoztál be, igaz?
Hát igen, mert másképp reagáltunk dolgokra abban a pillanatban, hogy egy másik eszköz került, egy másik fajta. Itt nagyon-nagyon-nagyon próbáltam azt megfogalmazni, hogy magamnak egyébként elsősorban, hogy nem akartam effektív este tradicionális társas táncokat. Nem akartam a saját tipikus kortárs mozgásvilágommal mozdulni. Más síjukat és más érzelmeket, más mozdulatminőségeket kerestem. Meglátjuk, hogy ez hogy sikerült, de szerintem, és ettől pont ezért, mert minden helyzethez kicsit másképp nyúltam, izgalmas és egy szépen elinduló, és a végére azért igencsak pörgős partivá válik a dolog szerintem a végére.
Topolászki Tamás, köszönöm.
Várunk
szépen.
Várunk mindenkit szeretettel.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek, a viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis